A tiszántúli református egyházkerület már meghirdette idei nyári kántorképzőit. A kezdők és a haladók 11 éves kortól felső korhatár nélkül 20 napos tanfolyamra jelentkezhetnek július 1-től. A 14 év alatti, de 10. életévüket betöltött gyerekeket egyhetes előképzőtáborba várják július 7-től, és az elmúlt évben bevezetett egyhetes tréning gyakorló kántorok részére július 14-től indul. A résztvevők azok a zenei ismereteket tanulhatják és finomíthatják, melyek a kántori tevékenységhez szükségesek. Tájékozódni és jelentkezni a trekkantor.webnode.hu felületen lehet június 18-áig. A következő percekben erről hallhatnak. A tiszántúli református egyházkerület ismét meghirdette a nyári kántorképzőt. Arany János, a tiszántúli református egyházkerület zeneigazgatója, ennek az egész témának a gazdája. És ugye tavaly már elindították ezt a 3 turnusos variációt. Mi is volt ennek a lényege, és mennyire vált be?
Eddig a kántorképző 2 különböző képzési típust foglalt magába. A teljes kántorképző, ami általában 3 hetes, tehát 3 naptári héten zajlik le, hétfőtől szombatig, tehát egész pontosan 20 nap alatt. A 3 hetes kántorképzőnk egy nagyon intenzív, kemény munkát jelentett a résztvevőknek, elsősorban diákoknak, vagy olyan felnőtteknek, akik megengedhetik maguknak, hogy 3 hétig intenzíven foglalkozzanak ilyesmivel, hiszen ez gyakorlatilag egy felnőtt embernek majdnem a teljes szabadságát elvitte. A másik osztata ennek a tanfolyamnak pedig egy beszoktató, ilyen előképzőszerű, inkább zenei tábornak lehetne nevezni, amelyen kicsik, tehát a 14 év alattiak vehettek részt, mintegy 10 napig tartott, tehát mondjuk egy hét közepétől a következő hét végéig. Ők csatlakoztak kis késéssel a 3 hetesekhez, és együtt fejeztük be, és ők, mivel ők még alulról látják ugye ezt az egészet gyermekként, ők a saját szintjükön kaptak alapvető órákat gyülekezeti énekből, hangszerjátékból és nagyon-nagyon alapvető zenei ismeretekből, elméleti ismeretekből, és ők csatlakoztak az idősebb kollégáikhoz, és a végén a záró istentisztelettel együtt szolgáltunk. Most ez megváltozott. A kicsiknek csupán 1 hetet adtunk beszokásra, ez egy picit kurtította az ő jelenlétüket, ők a 3 hetes képzés második hetében csatlakoztak, és elmentek a második hét végén, részt vettek a második hetet lezáró szolgálaton, és a 3. hétre pedig behívtuk azokat a felnőtt, már gyakorló kántorizálókat, akár olyanokat, akik hivatásos kántorként rendszeres munkát végzik, talán kántorvizsgáljuk is, akár olyanokat, akik amatőrként, de gyakorlatban állandóan egyházzenei szolgálatot végeznek valamely templomba, és őnekik 1 hetes intenzív képzést biztosítottunk, tekintetbe véve azt, hogy ők 3 hétre nem szabadulhatnak el a munkahelyükről, hiszen az nagyon nagy időterhelést jelentene és elvenni a családtól a szabadságukat, így 1 hét alatt kaptak egy izgalmas, nagyon erőteljes és színes étlapot, amelyről kiválaszthatták, hogy mivel foglalkoznak, akár karvezetésben, akár improvizációban, akár a gyülekezeti énekekhez előjátékszerkesztésben, akár pedig csak egyszerűen a hangszerjátékban.
És bevált? Tehát volt rá érdeklődő? Tehát ezt így vették?
Igen. Azt lehet mondani, hogy ez egy sikeres döntés volt ez az eljárás, és csak, ugye most első évben csak 9-en jelentkeztek rá, de ez a 9 ember mindenike azt mondta, hogy hú, ez nagyon jó volt, jövőre is szeretné. Így aztán ebben az évben ugyanígy hirdettük meg, 3 hetes képzés a ráérőknek, és ezek szerint ezek elsősorban diákok lesznek, reménység szerint eztán is, 1 hetes előképző a kicsiknek, és 1 hetes, azt lehet mondani, egy frissítő tréning azoknak, akik már felnőtt emberként egyházzenei szolgálattal aktívan foglalkoznak.
Kicsit megreformálták akkor az egész kántorképzőnek a mikéntjét és a rendszerét. Miért volt erre szükség egyébként, hogy különböző igényekhez igazodjanak?
Akár játszhatnék is a szavakkal, megreformálni. Ez a református egyház egyik alapvető követelménye azzal szemben, aki komolyan veszi, hogy hova tartozik. Újból is újból rá kell pillantani akár Isten igéjére, a Bibliára, akár mindazokra a dolgokra, amiket csinálunk, és ha úgy látjuk, hogy a dologtól valamilyen ok miatt eltértünk, a lényeget talán már nem látjuk eléggé, akkor bizony igazítani kell az irányvonalon. Itt tényleg arról volt szó, hogy láttuk, hogy mennyi gond van a kántor képzésben, illetve a kántorok munkáját mennyi minden nehezíti, zavarja, vagy rögöket bocsát az útjába, és érdemes volt azon gondolkodnunk, hogy ezeket a rögöket hogy lehetne elseperni a kántorok lába elől, vagy hogy lehet gördülékenyebb és hasznosabbá tenni a munkájukat, hogyan érhetnek el olyan anyagokat, amelyekkel a legmodernebb igényeknek is meg lehet felelni.
És akkor nézzünk már egy kicsit a múltba, hogy hol is kezdődik ennek az egész kántorképzésnek a gyökere, hova nyúlik vissza.
Hát most nem tudom, hogy pontosan milyen tág ez a merítés a múlttal kapcsolatban. Ha azt nézzük, hogy Debrecenben mióta van református kántorképzés, akkor azt kell mondani, hogy 1965 óta, azaz, ha megérjük a jövő esztendőt is, ami most nem is kis kérdés, akkor már lassan 60 esztendeje minden nyáron, vagy tevés nyár kivételével volt itt Debrecenben református kántorképző tanfolyam. Ez azért volt nagyon nagy jelentőségű 1965 tájá, mert akkor az egész országban egyedül Debrecenben rendeztek ilyet, és ráadásul akkor hivatalos nappali kántorképzésről szó sem lehetett, hogy a szocialista idők legszebb virágkora volt az 1960-as évektől egészen 90-ig, nem volt egyházzenész oktatás a magyar hivatalos iskolai palettán. És nem volt lehetőség nyári táborokat se tartani fiataloknak, amelyekben mondjuk nyári táborokban mondjuk vallásos nevelésben részesülhettek volna. Az egyetlen esélye egy családnak vagy egy gyermeknek arra, hogy a felnevelt családtag vagy pedig maga a gyermek eljuthasson egy egyházi értékeket felmutató közösségi alkalomra, az volt, hogyha zenei tábor tartanak, tehát így valójában a kántorképző egyben a fiatalságnak a vallásos nevelésébe is nagyon-nagyon integrál és fontos szerepet kapott. Úgyhogy ez a kántorképző akkor kettős fontossággal bírt. Egyrészt magának az egyházzenei szolgálatnak a lehetőségeit, illetve a fórumát igyekezett tágítani és elősegíteni ennek a színvonalának az emelkedését, másfelől pedig egy komoly lelki hátteret is adott azoknak, akik megjelentek. Úgyhogy ebben az időben a kántorképző erős 90-100 fős létszámmal dolgozott minden nyáron. 90 után a helyzet megváltozott, minden egyes egyházkerület létesíthetett kántorképzőt, létesített is, a dunántúliak Veszprémben, a dunamellékiek Budapesten, a tiszáninneniek Miskolcon, és a tiszántúliak pedig meghagyták ugye maguknak a debreceni központot, így természetesen a debreceni képzőnek a látogatottsága zuhant egyet, a negyedére csökkent, a negyedéni valami magasabb szintre, hiszen a legnépesebb egyházkerület mégiscsak a tiszántúli, úgyhogy mostanában ilyen 30-35 fővel számoltunk néhány évvel ezelőtt, most pedig az elmúlt években 20 köré csökkent a létszám, de ennek nagyon sok más oka is van.
Ugye az egész abból az alapvetésből indul ki, hogy a kántoroktól elvárható, hogy bizonyos szinten tudjanak azért énekelni, igaz?
Igen, hát a nevük is azt jelenti, hogy kántor énekes, ugye? De hát manapság, amikor kántor szót hallunk, akkor mindig arra gondol, hogy az, aki az orgonálán ül a templomban, fönn a karzaton, és kíséri a gyülekezeti éneket. Mi valóban azt az igényt próbáljuk kiszolgálni, hogy a gyülekezeti éneket vezető orgonista egyben kitűnően ismeri az énekeket, és énekesként is képes legyen részt venni a gyülekezet munkájába. Másfelől pedig, hogy az énekek ismerete révén segítségére legyen a lelkipásztornak, hogy egy adott prédikáció szolgáló alapigéhez milyen éneket illik választani, vagy az egyház év adott szakaszában milyen énekeket kell iktatni a gyülekezetek istentiszteleti énekrendjébe, tehát hogy egyben úgy tekintse át a saját munkaanyagát, az énekeket, hogy akkor a lelkipásztor munkatársává válhasson. Ez egy nagyon fontos szempont lenne, és hogyha erre a lelkipásztorok is igényt tartanak, akkor ez egy szép jövőképet mutat a kántor munkája számára.
Thank you.
Egyébként nincs mindenhol kántor. Akkor ott a lelkipásztor látja el ezeket a feladatokat, tehát egyébként a lelkipásztortól milyen szinten várható el, hogy ő énekelni tudjon, esetleg nehogy Isten még oda jön az orgonához is.
Hát ez egy fájó pontja a beszélgetésünknek. Sajnos a Tiszántúli Református Egyházkerület 418 gyülekezetéből kb. 240-230 kántor működik. Tehát több, mint a felében van csak kántor, de nem sokkal több, mint a felében, 56% nagyjából. Tehát a többiben vagy a lelkipásztor látja el a kántori feladatokat, én találkoztam ilyen lelkipásztorral, például ahol mi a nyarat töltjük a feleségemmel, ott rendszeresen a lelkipásztor ül az orgonához, vagy valamelyik családtagja, ilyen is van, de azért nem sok ilyen lelkipásztor találtatik. És a többi helyen pedig bizony az van, hogy vagy szárazon énekelnek, így szoktuk ezt hívni, ugye száraz kántor, tehát nincsen hangszer, és valaki jó hangú énekes a gyülekezetben elkezdi az éneket, vagy maga a lelkész kezdi el, ilyen is egyre kevesebb van, vagy pedig alkalmilag néha betér a gyülekezetben olyan ember, aki tud kottát olvasni, semmi köze egyébként az egyház énekléshez, nem ismeri az énekekhez tartozó háttérinformációkat, de le tudja játszani a kíséretet, hogyha elébe raknak egy kottát. Ez is segíthet, tehát egy jó zenei képzettséggel rendelkező, szolfést ismerő és zeneiskolai múlttal rendelkező ember eljátszhatja az énekeket, csak az egy kicsit más, mint amikor egy kántor nyúl hozzá, aki az énekekhez kapcsolódó rengeteg kulturális háttérinformációnak is birtokában van.
Egyébként akkor most beszéljünk magáról a kántorképzőről, hogy milyen ismereteket kaphatnak itt, úgymond milyen tantárgyak vannak a kántorképzőben.
Alapvetően 4 tantárcsoportról beszélünk. A legfontosabb az egyházi énekek, tehát a gyülekezeti énekeskönyvben szereplő énekek ismerete. Ez most már ugye kicsit nagyobb igényű dolog, mint eddig volt. Eddig az énekeskönyv 512 éneket tartalmazott, 2021-ben megjelent az új gyülekezeti énekeskönyv, ebben már 843 ének van. Persze ezeknek az énekeknek egy része olyan, amely egy másik éneknek a dallamát használja fel más szöveggel, tehát mondjuk a dallamok száma nagyjából 600 körül van. Ezeket elvileg egy kántornak mind ismernie kell, méghozzá lehetőség szerint nagy mértékben kívülről. Tehát legalább a 2/3-ukat úgy kéne ismerni, hogy fejből akármikor el tudja énekelni. Természetesen ez nagyon nagy feladat, egyre inkább az, mert az emberek mindenféle ravasz és sokszor indokolatlan felmentésekkel menekülnek a memoritertől, menekül az irodalomoktatás, nagyon nagy hiba, ez az én magánvéleményem, de sokan osztják, tehát nem szeretjük, hogy annyira a kezünk ügyében van egy csomó ismeretet birtokolni képes, számítógépes háttér, hogy az emberek szívesen mondanak le az emlékezetből való pontos ismeretekről, és ez szerintem hiba. Tehát mondjuk, térjünk vissza az egyházénekekhez, tehát egyrészt az első és legfontosabb tantárgya gyülekezeti énekek ismerete. Ez gyakorlatilag éneklést jelent, több versszakkal, lehetőség szerint úgy, hogy minél több éneket fejből képes legyen felidézni a hallgató. A második, ugyanezen énekek tanítása. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyan kell egy éneket kézbe venni és megtanítani egy még a járatlan közönségnek, például a gyülekezetnek, vagy egy hittanóra részvevőinek, vagy egy iskola egyházi ének órára beterelt növendékeinek, tehát az énektanítás. A harmadik fontos, és nagyon lényeges momentum a hangszerjáték, ez persze rejt néhány csapdát, ugye a legtöbb gyülekezetben orgona található, de ezek az orgonák kényes műszerek, és nagyon sok közöttük egyre romló állapotban van. Akkoriban épültek ezek az orgonák, amikor lényegesen nagyobb gyülekezetek gond nélkül fizették ki az orgona rendszeres javítására fordítandó összegeket, illetve építeni voltak képesek orgonákat, ez egy komoly és nagyon nagy anyagi erőforrást igénylő dolog. Ma már az orgonák számos példányát lecserélték digitális hangszerre, vagy elektronikus hangszerre, vagy elektromos hangszerre, ezek mind különféle módjai vagy típusai a nem valódi orgonáknak, illetve nagyon sok gyülekezetben működnek még harmóniumok, de ezek is állandó kezelést, állandó javítást igényelnek, érzékenyek, miközben 30-40-50 ezer forintért, vagy egy más kategóriában 500-600-800 ezer forintért már kitűnő orgona hangszínt produkálni képes szintetikus hangszerek is rendelkezésre állnak, és ezeknek a kezelése mindig egy kicsit más technikát igényel, mást igényelnek az orgonák, mást a harmóniumok, de ezek hasonlóak egymáshoz, és egy picit mást a digitális hangszerek. Tehát egy nagyon komoly összetett munka a hangszertanároknak a feladata, ez tehát a harmadik csapásirány a kántorképzésben, hogy hangszerjáték, foglaljuk így össze, ez harmóniumjátékot, orgonajátékot és a szintetikus vagy mesterséges hangszint előállító elektromos hangszereken való boldogulást jelenti. Végül a negyedik munkatípus a kórus énekléssel kapcsolatos feladatok, tehát a karvezetés tanulása, ez már magasabb szinten, karvezetés, illetve a karének gyakorlat, tehát hogy hogyan vezényeljünk, vezénylés gyakorlat, és hogyan irányítsunk kórust, ez pedig a kargyakorlat. Úgyhogy ez a négy fő csapás irány van, ehhez járulnak mellékes tantárgyak, mindenképpen ott van a háttérben a zeneelmélet, ennek a gyakorlati része a szolfézs, hogyan olvassa le a kottát az ember, amikor először rakják elébe, tehát azon a szinten kell ismerni a zeneismeretet, a zeneelméletet, hogy az ember egy először látott kottában is elboldoguljon. Tehát zeneismeret, szolfézs, zenetörténet, zeneirodalom és hangszer ismeret, azaz milyen kezelést, milyen technikai ismeretek, milyen információkat igényel, hogy az ember egy kezébe kerülő hangszerre vigyázni tudjon, az állapotát minél tovább megtartsa használhatóképpen, és képes legyen az apró javításokat is elvégezni rajta.
Nos, akkor már ezt meghirdették, már lehet jelentkezni rá, ugye? Hogyan, milyen felületen és meddig tehetik ezt meg?
A felületnek a neve Trekkantor, elég nehéz lesz megjegyezni, trekkantor.webnode, hát igen, ez egy nehéz ügy. Van egy honlap, amelyen ott vannak a legfontosabb információk, de ha valaki fölmegy az egyházkerület honlapjára, akkor ott is megtalálja a hirdetést, legalábbis remélem, mert én e tekintetben az egyházkerület sajtó referensével rendszeresen beszélek, és mindig kérem, hogy tegye lehetővé, hogy az egyházkerület kántorképzőjének a hirdetése ott legyen az olvasók szeme előtt, hát vagy a tiszántói református egyházkerület honlapját kell megkeresni, vagy pedig ennek a kántorképzőnek, csak ez borzasztó nehéz, vannak benne dupla betűk, Trekkantor, T-R-E-K kantor, tehát ugye tiszántói református egyházkerület kantor, .webnode.hu, ez a honlapnak a címe. Ez egy egyszerűen elkészített kis honlap, de minden információ benne van. A legegyszerűbb, és ez június elejéig lehet rá jelentkezni, egészen pontosan június 18-áig, és aki jelentkezik ezen a felületen, most már nem is kell levelet beküldenie, hanem ezen a honlapon egy kérdőívet kell kitöltenie elektronikus módon, ráütni arra a gombra, amelyik az elküldését szolgálja, és az nálunk landol, egészen pontosan az egyházkerület zeneigazgatói irodájának honlapján. Úgyhogy ez a jelentkezés módja, és reménység szerint egyre több gyülekezetben kint van az egyházkerület kántorképzőjének a kis ismertető plakátja. Ezeket nagy példányszámban elküldtük a különféle gyülekezetekbe, esperes hivatalokba, reménység szerint egyre több lelkész kirakja őket a templomban is, és az iskolákba is elküldtük, illetve azokba az oktatási intézményekbe, amelyeknek a hallgatói közül várunk a tanfolyamra jelentkezőket.
A tiszántúli református egyházkerület már meghirdette idei nyári kántorképzőit. A kezdők és a haladók 11 éves kortól felső korhatár nélkül 20 napos tanfolyamra jelentkezhetnek július 1-től. A 14 év alatti, de 10. életévüket betöltött gyerekeket egy hetes előképző táborba várják július 7-től, és az elmúlt évben bevezetett egy hetes tréning gyakorló kántorok részére július 14-től. Indul. A résztvevők azokat a zenei ismereteket tanulhatják és finomíthatják, melyek a kántori tevékenységhez szükségesek. Tájékozódni és jelentkezni a trekkantor.webnode.hu felületen lehet június 18-áig. Erről kérdeztük Arany Jánost, a tiszántúli református egyházkerület zenei főigazgatóját.